A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a napvendége beszélgetést Hortai Olivérrel, a Századék Kutatóintézeti igazgatójával. Itt gázról, kőolajról, esetleges orosz leválásról beszélgetünk, hogy az Európai Unióban mennyire lenne erre esély, főleg a kelet-közép-európai tagállamoknál. És hát itt előkerült az, hogy tényleg nagyon komoly fejlesztéseket kéne véghez vinni. Hát leginkább gondolom én a csővezetéknek, az Adriának a fejlesztése lenne időigényes, amikor át kell építeni, gondolom akár kilométernyi, 10 kilométernyi szakaszokat. Finomítóban talán egyébként hamarabb lehetne változtatni. Ezek ugye azok a energiatípusok, amelyek a hagyományos fosszilisak. De mindeközben nem csak ezen a téren lépeget nagyokat az Európai Unió, illetve szeretne az Európai Bizottság, hanem úgynevezett kibocsátás csökkentésben is. Már a beszélgetésünk előző részében volt arról szó, hogy Spanyolország ennek az egyik éltanulója volt, de hát azért igencsak komoly tanulságokat kell levonnia a félnapos vagy majd egynapos áramszünetből emiatt. Mi várható az Európai Bizottság vagy az Európai Unió részéről a további kibocsátás csökkentési célok elérésében? Ez a jelentős energiamix átalakulás, vagy mik az ezzel kapcsolatos tervek?
Abszolút, én nem látok semmi arra utaló jelet, hogy az Európai Bizottság a korábbi zöld megállapodásban foglalt célkitűzéseiből engedne, pedig valóban én is azt gondolom, hogy ez a másik meghatározó kérdéskör ma az energiapolitikában, az energiaszektorban, a szankciós politika mellett, a zöld politika jövője. Az előző részben a beszélgetésünk során már utaltunk Mario Draghira, aki készített egy jelentést, amiben megpróbálta feltárni, hogy minek köszönhetően hanyatlik, ereszkedik az Európai Unió versenyképessége más nagy régiókhoz képest, és amikor az energia árakat egy grafikon korra rajzolja föl, akkor világosan látható, hogy van egy jókora háborús felár, amit az Európai Unió fizet, tehát a más régiókhoz viszonyított árak az orosz-ukrán háborút követően szétnyíltak, de már korábban is volt egy felár, amit itt az Európai Unióban fizetni kellett. És ez jelentős részben a túlzó, a radikális zöld politikának a következménye. Nem közismert a tapasztalatom szerint, de ma az Európai Unióban egy vállalatnak egyetlen tonna kibocsátott széndioxid után 6-szor annyit kell fizetnie, mint a legrégebbi amerikai kvótapiacon egy versenytársának, és 10-szer annyit, mint a kínai nemzeti kvótapiacon. Olyan célkitűzéseket tett az Európai Bizottság, amelyek hát nagyon sok kritikát kaptak szakmai oldalról. Én ide sorolom a hagyományos gépjárművek értékesítésének 2035-ös tiltására vonatkozó célkitűzésekről
van szó.
Így van, pontosan. Ide sorolom a gázkazánok tiltását, és ide sorolom azokat a drasztikus megújuló energiára vonatkozó célkitűzéseket is, amire szerkesztő úr utalt. Tehát, hogyha elfogadjuk azt a kritikát, mert pedig szerintem nagyon sok jel arra utal, hogy ez teljesen igaz, hogy az európai energiapolitikát csapdába ejtette néhány ideológiai célkitűzés, és emiatt sérülnek a hagyományos ellátásbiztonsági, gazdasági, környezetvédelmi célkitűzések, akkor itt két dolgot érdemes felsorolni, az egyik a szankciós politika, a másik pedig a túlzó, a radikális, előre rohanó zöld politika. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak továbbra is energia problémája van. Az energiaválság nem ért véget. Az előző részben a beszélgetésünk során utaltunk a társadalmi, gazdasági nehézségekre, és ebből az energiacsapdából csak úgy mászhat ki a közösség, hogyha ezt a két ideológia vezérelt célkitűzését ezt lejjebb csavarja, és visszatér a hagyományos, észszerű, pragmatikus célkitűzések szolgálatához.
Már hallom is egyébként a hátam mögött a környezetvédők az indokát, és azért szerintem emellett se tudunk teljesen elmenni, hogy viszont mindeközben fokozatos melegedés van, és jelek szerint Európa az egyik legkitettebb ennek. Értem én egyébként, hogy mindig valami fájdalmas, tehát amikor kibocsátást kell csökkenteni, versenyképességi problémák vannak, de nem érződik-e bármilyen értelemben a világ energiapiacán, hogy előbb-utóbb muszáj-e beelmenni? Persze említett az Egyesült Államokat, meg Kínát, de hát előbb-utóbb jelentkeznek majd a klíma problémák, és akkor nem lehet-e hirtelen egy versenyképességi hátrány, akár versenyképességi előny, hogyha mondjuk drasztikus döntéseket kell hozni kőolaj, földgáz leállással kapcsolatban. Tudom én, hogy most megint előre szaladtam egy ilyen kérdéssel, de hát azért, ha olyan klimatikus viszonyok vannak, lehet, hogy ezt is meg kell lépni. Nem tudom, hogy nem lehet-e ezt a fajta gondolkodást egy kicsit megfordítani.
Én a radikális túlzó zöldítésről beszéltem. Szerintem semmilyen klímavédelmi vagy morális érvel nem indokolható az, hogy hatszor annyit kelljen fizetni az Európai Unióban egy tonna kibocsátott széndioxidért, mint az Amerikai Egyesült Államokban, amikor egy tonna kibocsátott széndioxid pont ugyanolyan következményekkel jár, ha itt az Európai Unióban bocsátják ki, mint hogyha az Egyesült Államokban. Ami az elmúlt időszakban kézzelfoghatóvá vált, hogy amikor klímapolitikáról beszélt korábban az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió, nagyon mást értettek ez alatt. Az Európai Unió úgy gondolkodott, hogy ha szigorú korlátokat szab a saját gazdasága elé, akkor majd a vállalatok kénytelenek lesznek ehhez alkalmazkodni, olyan új technológiákat fejlesztenek ki, amelyek már környezetbarát zöld technológiáknak tekinthetők, és ezeket majd, amikor ténylegesen beüt a klímapánik, hogyha fogalmazhatok így, és majd a gazdaságban ez ténylegesen egy nagyon jelentős igényként jelentkezik, akkor már az európai vállalatoknak meg lesz az exportképes tudása, amiből képesek lesznek profitálni. Ezzel párhuzamosan Kína és az Egyesült Államok, amikor klímapolitikáról beszéltek, valójában a saját gazdaságuk fejlesztésére gondoltak. Nagyon óvatosak voltak minden olyan intézkedéssel, ami korlátozta a saját gazdaságukat, lásd széndioxidkvóták, viszont ezzel párhuzamosan nagyon nagy támogatásokat nyújtottak a vállalataik számára, hogy az új zöld technológiákban kapacitásokat építsenek ki. Ez különösen igaz Kínára, ami egyszerre a legtöbb széntüzelésű erőművi kapacitást építő ország a világon, és egyszerre a legnagyobb megújuló kapacitást építő ország a világon, és a zöld technológiákban szinte valamennyi technológia értékláncának valamennyi szintjén a globális részesedése most már 60% fölé emelkedett. Nem azért, mert szigorúbb környezetvédelmi célokat állít, mint mások, Kína enyhébb környezetvédelmi célokat szab a saját szereplőinek, mint más nagy régiók, hanem azért, mert nagyon támogatja ezeket a technológiákat. Tehát csak arra szeretnék utalni, hogy a jelenlegi állás szerint, hogyha hirtelen a globális igény a zöld technológiákra nagyon durván megemelkedne,
akkor azt Kína fogja kiszolgálni.
Azt Kína szolgálná ki, és semmilyen jel nem utal arra, hogy ez a jövőben érdemben megváltozna. Egyébként részben szerintem ez is a magyarázat arra, hogy az amerikaiak nagyon jelentősen elfordultak ettől az iránytól. Ez nem azt jelenti, hogy az amerikaiak klímaszkeptikussá váltak, hanem azt jelenti, hogy Donald Trump a megelőzésről, a károsanyag kibocsátásról inkább az alkalmazkodásra tette át az Egyesült Államok zsetonjait. Donald Trump nem kívánja azokat a kibocsátás csökkentési törekvéseket tovább folytatni, mint a demokrata elődje, hanem inkább megpróbál alkalmazkodni a klímaváltozás következményeihez, és az USA-nak egy olyan pozíciót kiharcolni, ami az új körülmények között a lehető legjobb. Ez egy új stratégia, én tökéletesen megértem, ha sokak szerint morálisan megkérdőjelezhető, csak hogy egy ilyen környezetben, ahol Amerika így viselkedik, Kína pedig úgy, ahogyan azt az előbb beszéltük, az Európai Uniónak öngyilkos stratégia ilyen mértékben korlátoznia a saját gazdaságát, és ez mostanra nagyon világosan láthatóvá vált.
Mi egyébként az alkalmazkodás, vagy miben nyilvánul meg az Egyesült Államoknak az alkalmazkodás felé fordulása? Elkezdtek, nem tudom, épületeket átalakítani, szigetelni, vagy miben érhető tetten ez az alkalmazkodás?
Például abban, hogy Donald Trump szemet vetett Grönlandra. Grönland a globális felmelegedés miatt folyamatosan növekszik azoknak a területeknek az aránya, ami megművelhető, hasznos terület. A jégtakarók visszaszorulásával folyamatosan növekszik a kitermelhető szénhidrogéneknek a mennyisége. Donald Trump meghirdette a Drill Baby Drill programját, a maximumra kívánja fokozni az USA szénhidrogén kitermelését. Abban az időszakban, ameddig a szénhidrogének még uralkodók lesznek, a jelenlegi előrejelzések szerint ez még sok-sok évtized, abban az időszakban az USA pozícióját ezen a területen is fokozni kívánja. Általánosságban szerintem az látható, hogy az alkalmazkodásban az, hogy egy országnak milyen gazdasági ereje van, milyen a társadalmi stabilitás, az meghatározó. Ezt a COVID-járvány során is láttuk, hogy azok, akiknek voltak tartalékaik, azok, amihez lehetett nyúlni, azok jobban képesek voltak alkalmazkodni. Trump ezt szeretné megalapozni.
Mindezt értem, csak alkalmazkodás alatt akkor lehet, hogy mást értettem. Igazából alkalmazkodás alatt a adott esetben a klimatikus túlélési képességeket értettem. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy akkor ez irányba is elindult az Egyesült Államok, de akkor még ilyen programok nincsenek, vagy ha vannak, nem annyira...
Mondjuk klímaberendezések beszerelésére
utalnak? Nem, akár, de...
Hát a mezőgazdaságban szerintem vannak, egyébként az épületgépészeti területen is. A mezőgazdaságban például az, hogy az Egyesült Államokban a genetikailag módosított élelmiszerekkel kapcsolatos kutatásfejlesztési aktivitás az egyik legnagyobb, illetve az, hogy ott is az Egyesült Államok nagyon expanzív politikát képvisel, érdemes az ukrán helyzetre gondolni. Ezek mind-mind azt szolgálják, hogy az USA az élelmiszerellátást is adaptívabbá, alkalmazkodó képesebbé tehesse. És hogyha megengedi, szerkesztő úr, még egy dolgot mondanék az európai szempontokhoz is, hogy a hagyományos gépjárművek tiltásával, a magas széndioxid adókkal, kvótaárakkal kapcsolatban, illetve mondjuk a gázkazánok tiltásával kapcsolatban, tehát ezekkel az ideológia vezérelt célokkal kapcsolatban nem csak az a probléma vethető föl, az én személyes véleményem szerint, hogy ezek megölik a közösség versenyképességét és nagyon súlyos társadalmi terheteket jelentenek, hanem hogy nincs igazán társadalmi legitimitásuk sem. A századvéggel mi készítünk európai szintű közvéleménykutatásokat is, és ezeknek a célkitűzéseknek a támogatottságát is rendre mérjük, és az jön ki, hogy ha ezeket a célokat sorra vesszük, szinte valamennyi célban az európaiak többsége, bizonyos célok esetében több mint kétharmada, elutasítja azt, hogy az Európai Uniónak ilyen szigorú célokat kelljen kitűznie maga elé. Most jelent meg a századvég report kötet, ami minden évben kiadunk. Nagyon büszkék vagyunk erre a kötetre, és az egyik fejezet az kifejezetten erről az úgynevezett Európa projekt kutatásunkról szól, és ezekben olvashatóak ezek az eredmények is, hogy bizony a túlzó, radikális, ideológia vezérelt zöld politikával, energiapolitikával szemben az európaiak többsége szinte valamennyi tagállamban nagyon szkeptikus.
Meglátjuk majd, hogy a Friedrich Merz vezette új német kormány ezügyben lép-e valamit, vagy megpróbál valamit tenni. Tehát az Európai Bizottság vezetése részéről, Ursula von der Leyen részéről egyelőre ugye nem úgy tűnik, hogy lenne irányváltás. Picit még beszéljünk szerintem így a vége felé arról, hogy azért az érződik, hogy klimatikusan egyre több a probléma, és hát ennek az a helyzetek abszolút nem tesz jót, hogy van most már harmadik éve velünk egy orosz-ukrán háború, rengeteg plusz kibocsátással, nyilván nem lehet ezt ebben megfogalmazni, de ég minden a frontvonal környékén, aminek nem kéne égnie. Van-e erre mérés, vagy bármiféle esetleg gondolkodás erről, hogy ez mennyivel jelent több kibocsátást, vagy plusz problémát, ha már ennyire arról is beszéltünk, hogy a szén-dioxid kibocsátását maga az Európai Unió, ahol nincsenek harcok, próbálja visszafogni.
Igen, vannak ezzel foglalkozó cikkek, nekem is van olyan kollégám, aki erre egyfajta előzetes becslést megpróbált készíteni. Konkrét számadatot szerintem azért nem érdemes még idehozni, mert ezeket utólag lehet egészen pontosan, vagy pontosabban megadni, amikor már a mérési eredmények ezt mutatják. De hát én úgy látom, hogy a környezetvédelmi szempontok egy ilyen háborús helyzetben nagyon háttérbe szorulnak, tehát nem hiszem, hogy ez bármelyik háborús félnek valaha felmerült a gondolkodás módjában, hogy ahhoz igazítsa a háborús törekvéseit, hogy enyhébb környezetvédelmi hatásokat érjen el ezzel. Ez egyébként alátámasztja azt az elméletet is, ami rendre fölmerül a környezetvédelmi gondolkodásba, a környezetpolitikába, hogy ezek bizony olyan célkitűzések, amelyek időről időre háttérbe szorulnak akkor, amikor közvetlenebb, súlyosabb egzisztenciális kihívások adódnak, és ehhez nem is feltétlenül kell háború. Emmanuel Macron azt mondta a sárga mellényes tüntetésekor, hogy látjuk azokat, akik a század vége miatt aggódnak, de látjuk azokat, akik a hónap vége miatt aggódnak. És szerintem a környezetpolitikának talán a legfontosabb feladata az lenne, hogy, vagy annak kellene lennie, hogy ezt az egyensúlyt biztosítsa, megteremtse azok között, akik a hónap vége, illetve akik a század vége miatt aggódnak, mert hogyha nagyon erősen arra fókuszál, hogy minden zsetont arra mezőre tegyen, hogy megmentse a század végét, az Európai Unióban szerintem ez történik a maga, mondjuk a klímapolitika esetében, a maga 7%-os globális hozzájárulásával az üvegházhatású gázkibocsátásokhoz, akkor előbb vagy utóbb a törekvések társadalmi legitimitása sérülni fog, mert egyre többen lesznek olyanok, akik inkább a hónap vége miatt aggódnak, és amiatt nem támogatják azokat az intézkedéseket, amelyek a század végét próbálják megmenteni.
Így végezetül lát-e esetleg arra törekvéseket, hogy ez a gondolkodás abban az értelemben egy picit átalakuljon, maradjunk szerintem az Európai Uniónál, hogy adott esetben más technológiák is megjelenhetnek, akár megújulóként, de akár más energiakiszolgálóként, tehát mondjuk kutatásfejlesztésben olyan egyelőre kísérleti fázisban lévő dolgok, amelyek ígéretesnek tűnnek, még esetleg nem annyira vannak benne a köztudatban, de adott esetben komoly energiapiaci hatásuk lehet. Lehet-e bármilyen fejlesztést látni?
Abszolút ezek az asztalon vannak, és az Európai Unióban nagyon ígéretes törekvések vannak ebbe az irányba. Itt szerintem a problémát az okozza, hogy az Európai Unió kutatásfejlesztési aktivitása, különösen a zöld technológiák területén sokkal alacsonyabb a finanszírozással együtt, mint mondjuk Kínában. Én amikor a doktorimat csináltam, akkor már azzal szembesültem jó pár évvel ezelőtt, hogy amikor a top folyóiratokban megjelent tudományos cikkeket olvasom, akkor mondjuk 10 cikkből 6-7 kínai szerzők írtak. És ez az arány azóta még inkább eltolódott. De hogyha visszább megyünk a történelemben több mint 10 évet, akkor azt láthatjuk, hogy a napelempanel gyártás költség csökkenésével párhuzamosan a tevékenység lényegében egy az egybe kikerült az Európai Unióból, és mostanra Kína felelős a napelemgyártás több mint 90%-áért. Most ehhez az is kapcsolódik, hogy a napelempanelekkel kapcsolatos kutatásfejlesztés területén is Kína a legaktívabb. Tehát, hogyha az Európai Uniót nézzük, és olyan új technológiákat teszünk az asztalra, mint amit az akkumulátor technológián kapcsán felmerülnek az akkumulátorgyártásban, mondjuk a közlekedésben a hidrogén szerepét, hogyha ide tesszük, ez persze lehet vitázni, hogy mennyire tekinthető újnak vagy nem újnak, de azért szerintem piaci szempontból mégiscsak egy új technológiáról van szó, akkor rendre azt látjuk, hogy vannak ígéretes Európai Uniós projektek, de egyszerűen a versenytársainknál mind számban, volumenben, mind diverzitásban sokkal-sokkal több projekt fut. Ezzel együtt én azt remélem, hogy Európában olyan áttörések lesznek, amivel ez a folyamat megfordulhat.
Hát az elmúlt 2x20 percben szerintem sok információval lettünk gazdagabbak. Én még tudnék legalább ennyit kérdezni, de sajnos elfogyott az adásidőnk. Hortai Oliverrel beszéltünk, a századék kutató intézeti igazgatójával. Köszönjük, hogy
nagyon szépen
volt.
Köszönöm.
A mikrofonnal az elmúlt 2x20 percben Nagy Károlyt hallották. Ezt az interjúnkat visszahallgathatják a trendfm.hu honlapján. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.